Voltam nemrég egy ilyen vacsorán, ahol egy olyan dolgot adtak, egy tabletta. Tehát a desszert az ott egy tabletta. És akkor mondják, hogy hú, mi lesz ez? És olyan tabletta, aztán írtak is róla valahol, hogy beveszed a szádba, és utána minden, amit eszel, édessé válik. És kihoztak itt citromot ilyen zselatinban. De citrom, tehát ezért felszedett citrom. És azt tetted, és hát mint ezek a citromos fagyik, ezek a szorbész, ezek a nagyon kellemes íze volt. Közben ez a tud, tehát az a citrom, amit kiveszel a hűtőbe. És marha jó volt, szóval ez tök érdekes volt. Csak hogy ez nem a feldobta a napomatról jutott eszembe. A, viszont aki megszívta, voltak, lehetett vásárolni borokat, ilyen, hát ilyen tízezres tételek, egy-egy palack, és volt, aki ott megvette, itt töltötte, milyen jó száraz íz, tök jó. Mert ezt a tablettát, utána ez a bor, gyerekek, ez kész. Az már annyi volt.
De most bár egy picit légy szíves, de most álljunk meg. Van egy kis tabletta, amit meg kell enni, el kell szopogatni, fel kell, hogy oldódjon a szádba, majd utána jól érzed magad.
Nem, csak és édes ez, lesz minden.
Hát én is így, igen. Tehát, hol voltál te? Mesélj!
Sziasztok! Szép jó estét, szép jó napot, szép jó reggelt mindenkinek, aki amikor hallgat bennünket. Ez a Kerengő Podcast 21. adása. Ma is hárman beszélgetünk. Beszélgető társaim Bella Péter.
Sziasztok!
És Szakács Gergő Szaki.
Sziasztok!
Én pedig Farkas Gergő vagyok. Az a meglepő valóság vesz körül bennünket, hogy vannak, akik hallgatják a Kerengő Podcastet, sőt, vannak, akik újonnan bukkannak ránk, találnak meg minket, és bár ez a mai már a 21. adásunk, de talán most sem felesleges azt elmondani, hogy mind a hárman református lelkészek vagyunk a Dunántúlon, és hónapról hónapra szoktunk egy-egy olyan témáról beszélgetni, ami valamelyikünket érdekli, és örülünk annak, hogyha a másik kettőt, a beszélgető társainkat is érdekli, ha meg azokat is, akik valamelyik podcast platformon, a Spotify-on, Apple-on, Google-en, meg amik ezeken túl vannak, azokon ránk találnak és követik az adásainkat, ha még őket is érdekli, az tényleg egy ilyen non plus ultra, és akkor úgy megköszönjük a visszajelzéseiteket, hogy hónapról hónapra megadjátok azt az élményt, hogy érdemes elindítani a Zoom-ot, küzdeni vele Szakinak és Petinek, hol lefagyva, kifagyva, elmenve, nálam soha nincsen gond eddig. Szóval ma is mondhatnám úgy, hogy lapot húzunk a 19-re, és bízunk abban, hogy megkapjuk a 21-et, a 21-et. Néhány évvel ezelőtt hallottam Varga Kutya Liviustól, a Quimbyből, hogy minden vers, minden dal, minden mű alapvetően három téma körül forog, három témáról szól. A mindenségről, a szerelemről és az elmúlásról. Hát tulajdonképpen mi is ezek körül a témák körül járunk mindig így, úgy, amúgy, és úgy járjuk körül, hogy valamelyikünk hozza a témát, ez ma este én lennék, ezt elárulja az egyikünknek, ez Peti volt ma, aki tud valamit a témáról, Gergő pedig mit sem sejtve van itt ebben a beszélgetésben. És hát ugye a Zoom topiknak mindig szoktam valami címet adni, a mainak azt a címet azt adtam, azt hiszem, hogy az élet írja az adást, és hogy ez mennyire így van, ezt most itt az előtte levő beszélgetésünkből kiderült, hogy tényleg. Szóval ez nagyon így van, de előbb most egy kicsit rendhagyó módon, kicsit kinyitva a podcast ajtaját, beengedve a magánszféránkba mindazokat, akik hallgatnak bennünket, hadd kérdezzem meg, soha nem kérdezzük meg ezt így egymástól, ebben a formában, hogy hogy vagytok, hogy telt a hétvége, napotok.
Ez most komoly, Gergő? Ilyen megosztó kör.
Szerintem jó,
ilyenek. Országvileg arra kíváncsi, hogy vagyok.
Hát?
Ez a téma.
Posztünnep. Stressz-szindróma.
Mert hogy pünkös után veszünk fel ezt az adást.
Igen, stressz-szindróma. És ide a feljössz, és újra éled.
A lelkészeknek speciális az ünnep dolog, mert hát, hogy egyébként nagyon jó átélni az ünnepet, de mindig feszítettem, és igazából szerintem, mert rájöttem, hogy nekem ezen nincsen bajom, mert tök jó megélni, csak utána jó lenne egy ilyen buffer nap, amikor túl vagyunk az ünnepeken, de még nem kezdődnek el a megszokott átlagemberes hétköznapok, és hogy ez kimarad, és ez egyébként nagyon jó volt az ünnep, nagyon jó vendégeink voltak, a testvéremék, tehát igazából a tartalom az nagyon jó volt, az élet sűrűsége, és az az idő, amiben ezt a sűrűséget bele kellett tolni, ennek az aránya, ez nem volt túl jó, és ezt érzem abban, hogy gyakorlatilag most már szerda, így vagyunk itt, és próbálok utána menni mindannak, amit meg kéne csinálni. Tehát kicsit fáradtam vagyok, de jó, az ünnep az jó volt, feladatok vannak, élet van, vidám pillanatok, és még csomó közthelyet tudok mondani, de így.
Tehát, hogy így elég sok minden, elég sűrű, elég stresszes, de azért
még azért alakkal megküzdelve. Így van, de azért elmondom azt, hogy ma két helyen is voltam, én át kellett iratni egy házat, ilyen közmű dolog, és hihetetlen pozitív volt, mert mind a kétszerre az előre leadott időpontba érkeztem, mert ugye nem lehet csak úgy menni, ugye a Covid óta ezt megtartották, és 5 és 4 perc alatt elvégezték a dolgokat. Tehát, hogy hihetetlen élmény. Tehát ezt muszáj elmondani, hogy van a dolga, hogy működne. Szaki, hogy vagy?
Hogy összekössem a te kis bejelentkező köröd, vagy megosztó körödet az előző adással, mondhatod volna azt, hogy régen minden jobb volt. Fú, nehéz, mert engem most rettentően frusztrál az, hogy tárulkozzak, és nem tudom, hogy kik fogják ezt meghallgatni majd később. Én nagyon szűk szóval annyit mondanék, hogy én most nagyon el vagyok fáradva. Nagyon régen volt olyan nap, hogy egyáltalán pihenhettem. És nagyon várom az év végét a gyerekeim miatt, mert látom, hogy őket mennyire elfárasztja az iskola. Meg nehéz az, hogy későn megy le a nap, tök meleg van, és miért nem inkább játszunk, meg megyünk a strandra, és miért kell tanulni. Tehát egy kicsit ilyen évvége hangulat.
Nekem az elmúlt időszakban adatott egy pár nap, amikor kicsit így ki tudtam lépni a mindennapok körforgásából, egy pár napot el tudtam menni szabadságra, és két könyvet néztem, hogy azt szeretném elolvasni, vagy belolvasni, vagy elkezdeni a szabadság alatt. Az egyik, ez mind a kettő 2022-es könyv, az egyik Oliver Burkman, Az élet rövid, útmutató halandóknak a stresszmentes időbeosztáshoz. A másik pedig Nádas Péter Rém történetek című könyve volt, ez a kettő volt a kedvencekben. Szerintetek melyiket választottam? Melyiket vittem el?
A Nádast.
A másikat.
A másikat, Peti nyert. Gondoltam, hogy a szabadság az egy ilyen ideális terep ahhoz, egy ideális idő ahhoz, hogy a stresszmentes időbeosztásról olvassa a könyvet, és itt Gergő hat hozzam be, és ezért mondtam, hogy az élet írja az adást, azt a néhány szavadat, amit még a mielőtt elindítottuk a gombot mondtál, és beszélgettünk, és amik végül is ugyanezt mondtad el az előbb is, hogy nincs időm semmire, és attól is félek, hogy nem tudok lazítani majd a nyaraláson, és ha megengeded, azért osztam ezt meg, mert én gyakorlatilag ugyanezeket éreztem, mert hogy ott voltunk a szabadságon, pihenésen, és volt nap, amikor nagyjából ilyen a átlag pulzus számom ilyen 102 felett volt. Ami nem azt jelentette, hogy az egy ilyen nagyon nyugodt állapot, azt hiszem. Szóval, hogy úgy volt egy ilyen állandó fesz, egy ilyen állandó stressz, és ezt kerestem végig magam, hogy miért nem tudok kikapcsolni. És ott volt ez a könyv is, amit közben olvastam. És nagyon érdekes volt, nagyon sok mindenben magamra ismertem benne. Azt tetszett ebbe a könyvbe, és talán ez a mi podcastünkre is úgy igaz, vagy hogy szeretném a szerkezetére, hogy nem maradt meg annál, hogy na igen, útmutató halandóknak stresszmentes időbeosztás, és akkor 10 pontban, 200 oldalon leírja, hogy akkor mit csináljál reggel, este, hogyan meditálj, hogyan menjél el futni, moziba, olvasni, tudom is mi, hanem kicsit kiemeli ebből a sémákból, és egyfajta szemléletet próbál behozni. Nagyon érdekes a felütése, ami azt mondja, hogy körülbelül van, most mondok egy számot, mondjuk azt, hogy 4150. Nyilván nincs mihez mérnünk, de önmagában ez a szám, ez sok vagy kevés?
Sok.
Neked sok.
Mihez forintba kevés.
Na igen, szóval mihez forintba kevés.
Angol fontban már jobban néz ki.
Igen. Igen. De ha mondjuk el kell számolni 4150-ig, az könnyebb, mint mondjuk azt mondom, hogy 1 millióig számol.
Fekvő támaszban nagyon sok.
Én szívesen igen. Számolok 1 millióig bizonyos tekintetben.
Igen. De azt mondja ez, hogy 4157 az 80 év. Tehát egy embernek 4157-e van nagyjából mondjuk az életébe, ha mondjuk egy 80 éves átlag életkort számítunk. És ugye ő azt keresi, hogy hogyan tudjuk ezt az időt jól beosztani. És ezen gondolkoztam el, hogy milyen érdekes, hogy van az, hogy még azok az idők is, amik talán arra vannak, hogy az ember kicsit pihenjen, kiszakadjon, azok is sokszor ilyen stresszesen történnek meg. És ezt szeretném, ha ma erről beszélgetnénk, és egyébként nagyon érdekes, mert a végén nem lövöm le a poént, de 4157, az tulajdonképpen 80 év, mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy 80 év egy ember átlag életkora, akkor ennyi adatik neki. 4157. Ja, ha most visszanézünk, azért meg tudjuk számolni, hogy hány hét telt el, de azért ez egy eléggé véges számnak tűnik ez a 4157. És ő ezt mondja, és ez a könyvének az alapállítása, hogy hát nem mindegy, hogy ezt a véges időt hogyan éljük meg, mivel töltjük el. És hát ő alapvetően azt mondja, hogy alapvetően egy ilyen stresszben vagyunk, egy ilyen körforgásban, és majd erről szeretnénk majd beszélni később, de amiért ezt a könyvet elővettem és idehoztam hozzátok, hogy ugye nem ilyen szájbarágósan mondja el, hogy miről van szó, hanem kicsit kiemeli ebből. És a végén eljut oda a reménység kérdéséhez. De hogy hogyan jut el, illetve mit mond a reménységről, ezt majd akkor szeretném elmondani, amikor majd odaérünk a beszélgetésben, de azt szeretném megkérdezni, hogy ti hogy álltok ezzel a kérdéssel, az időbeosztással, mennyire tartjátok ezt fontosnak, hogy megtervezni az időt. Ugye régebben beszélgettünk ilyen hatékony munkáról, GTD-ről, egyebekről, hogy álltok ti ezekkel a dolgokkal. Ha ott van előttetek egy idő, hogyan tervezitek meg a munkát, a pihenést, fontosnak tartjátok-e, hogy ezt megtervezzétek, vagy csak úgy folyjon minden. Gergő? Szaki.
Ez fontos, ugye régebben erről beszélgettünk, a GTD könyv, amit olvastam, az sokat adott ebbe, mert maga a GTD módszer, mert talán te ajánlottad még ezt a podcastet is, amit nagyon-nagyon jókat beszélgetnek benne. Odáig nem jutottam el, hogy elmenjek egy ilyen kurzusra, vagy nem is tudom, ilyen GTD tréningre, de már egy ilyen kvázi előadást hallottam, olyan nagyon rapid módon elmondták, hogy miről szól ez az egész. Nagyon sokat segít az, hogy rendszerez, tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy jó beosztani, mert tudom, hogy én szét tudok csúszni az időbeosztásom szempontjából, másrészt meg egyszerűen, ha valamit nem írok fel, akkor az elfelejtődik. És hogy ez szintén a GTD módszer segít benne, és az jól osszam be az időmet. Nagyon tetszik ez a 2 perces szabály, amit 2 percet meg tudsz csinálni, azt csináld meg gyorsan azonnal, és oké, és akkor nem rágódsz rajta, hogy még órák múlva, vagy napok múlva is, hogy megvan. Illetve tudom magamról, hogy van bennem egy enyhe kényszeresség, ami nem a rendrakásban mutatkozik meg, hanem egy nagyon érdekes dologban, amikor sok mindent kell bepakolni a kocsiba, akkor rettentően előjön, és akkor nagyon mindent egy rendszer szerint kell bepakolni, és hogyha még utána az olyan a feleségem, hogy itt van még egy táska, akkor borul a rendszer, és újra kell pakolnom az egészet, és akkor én nagyon kibírok akadni. És ugyanez igaz, hogy jól ki kell találnom egy rendszert, és jól be kell osztanom minden feladatot, hogy minden a helyén legyen, és hajlamos vagyok akár 3-szor is leellenőrizni a dolgokat, hogy nehogy valami gubanc legyen. És van, amikor ez tök jó működik, van, amikor meg inkább csak a szorongást növeli. De általában sikerül jól kezelni az időt, és jól beosztani, hogy a nap folyamán mikor van ügyintézés, mikor van az, hogy inkább a szellemi munka készülni valamire, mikorra vannak téve a megbeszélések, és így tovább. Tehát én így próbálok szörfözni a hullámok tetején. Peti?
Kétfajta élethelyzetem van. általában, tehát hogy én ilyen végletek között mozgok. Amikor kicsit kiszámíthatóbb az életem, akkor nagyon jó rá tudok állni rendszerekre, amit magam, akár magamnak felállítok. Próbáltam már sok mindent, meg ismerek sok mindent, de és például ez a GTD, amit mondta, ez nagyon jó. Ha lenne olyan bizonyos munkahelyzet, amikor ezt használnám, jelen pillanatban nem. Na mindegy, szóval az egyik oldal az, amikor ezt tök jót meg tudom valósítani, hatékony, segít. Általában ezek azok az élethelyzetek nálam, és most magamról beszélek, amikor ritmust tudok találni, akár csak egy hétben. Tehát, hogy van a hétfő nehéz lesz, a kedd a délután a nehéz, a szerdát szabadon tudom hagyni, szabadabb dolgoknak, csütörtökön adminisztrálok, és aztán, és az nagyjából ciklikusan megismétlődik kisebb-nagyobb speciális helyzeteket. Akkor ez nagyon megy. Meg nagyon jó, meg tényleg úgy működök igazán. Aztán van a másik élethelyzetem, amikor felborul ez a ritmus, és az a baj, hogy akkor akármilyen rendszerben is vagyok, az még csak még jobban idegesít, és nem tudok használni, és nem megy. Tehát, hogy tök jó lenne, ha ilyenkor tudnék utána nyúlni egy rendszernek, de úgyse tudok, mert nem megy. És olyankor minden szétesik, tehát, hogy ha tudnék, se tudnék használni. Ez általában akkor van, amikor túl sok minden van, túl váratlanul, nem én mosztom be az időmet, hanem más valaki, vagy más valakik, és olyankor nincs rendszer. De ez inkább túlélés. Tehát, hogy olyankor túlélés van, és ha van egy kis időm, akkor próbálok mindent megoldani, és akkor gyakorlatilag elközött pingpongozódik az életem, szép magyar szóval élve. Pingpongozódik, soha nem mondtam ilyen szót. Igen, ez így rossz volt, de hogy tényleg...
Mondhatni, hogy vergődik, nem? Az egy ilyen valós, igen, realisztikusabb szó.
Igen, 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 igen. A hallgatóknak mondjuk, hogy itt volt egy kis szünet, és ahhoz, hogy visszataláljunk, ahhoz szeretném azt meg elmondani, hogy amikor éppen nem működik nekem ez az idő dolog, akkor ezt így fogalmaztam meg magamnak, és ezelőbb Gergőnek is, mikrofonon kívül, hogy vannak olyan időszakaim, amikor én osztom be az időmet, és van, amikor az idő oszt fel engemet, és darál le. Tehát így tudnám ezt a két helyzetet nagyon többre megfogalmazni.
Előfordulhat az, hogy teljesen uraljuk az időnket? Tehát most, bocsánat, beszéltünk itt a GTD-ről, én is nagy GTD rajongó vagyok egy bizonyos szinten, meg nyilván nem, én nem tudom úgy azt teljesen átültetni, ahogy van, de alapvetően nagyon sokat segít. És a GTD-nek az az alapvető ígérete, és hogy néha vannak ilyen illúzióim, hogyha egy módszert így meg tudok, akkor ha már tudok róla, az már azt jelenti, hogy működik is, és akkor, hogy az ígéretek azok beválnak, de a GTD is azt ígéri, hogy egy stresszmentesen tudod majd az ügyeidet intézni, meg minden. És én alapvetően ezt azért így annyira nem élem át. Tehát nagyon sokat segít a GTD, de ettől nem leszek stresszmentes. Vagy ettől nem lesz kevesebb feladatom. Marha érdekes, ebben a könyvben például ez az emberke azt mondja, hogy ha csinálod az író inboxot az e-mailedben, ugye, ami egy fontos dolog, hogy ne legyenek soha olvasatlan e-maileid, hanem mindig tedd őket a megfelelő helyre, és gyorsan elintézed ezeket, azzal csak azt éred el, hogy mások ennek nagyon megörülnek, hogy gyorsan elintézed ezeket a dolgokat, tehát még több e-mailt írnak neked, és még több dolgot, és még több feladatot bíznak rád. Miközben ugye ennek az egésznek van egy olyan, hogy valahol azért is intézed el ezeket a dolgokat, hogy ezeket legyenek intézve. Szóval az én álmaimban van egy olyan, hogy azon a listán, ami most mondjuk van 170 teendő, oda eljussak egyszerűen a nullához. Ez reális.
Teendőket tekintve nem, hiszen mindig jönnek új teendők, és erről a GTD módszer is beszél, hogy ez nem, tehát nem lesz kevesebb, hanem ez abban segít, hogy úgy tudj rendszerezni, hogy az ne a fejedre omoljon, és stresszmentes vagy stresszmentesebb legyen. Bár én ezt kicsit más oldalról közelíteném meg, mert ahhoz az kell a stresszmentesebbhez, illetve ahhoz, hogy ne tolja túl a stresszt, hogy ezt jó kézben tartod, és akkor már vissza is tudnék kanyarodni a legelső adásunkhoz, a mindfulness-eshez, ami nagyon szépen tud abban segíteni ezzel a jelenléttel, hogy vagy megállj, és egy kicsit kilépjél ebből, tehát ez nagyon kell, illetve nekem ez nagyon hozzájön az imádság, vagy az egyéb más tevékenységek, a sport, az olvasás, tehát hogy amikor nem pörgeted magad ezerre, hanem amikor nyugi van. Én nagyon szeretem mindig az autóképét használni ehhez, hogy autót állandóan legmagasabb fordulatszámon használunk, akkor az a motor tönkre fog menni. Tehát annak is kell a pihenés. És hogy nekünk is kell a pihenés, a regenerálás, illetve hogy ne legyünk már állandóan a munkánk rabja. Nem is tudom már, hogy hú, ez szóba jött-e valamelyik adásban, vagy nem. Lehet, de hogy nem jut eszembe egyszerűen, hogy nekem túl fáradt vagyok, de talán ajánlottam is nektek, vagy Gergő, te mondtad, nem tudom, de ez pont erről szólt, hogy mai embernek az a baja, hogy egyszerűen nem tud ebből kilépni, hogy a munka rabszolgája lesz. Valami távol-keleti filozófus írta ezt a könyvet. Na majd előtúrom, és akkor sonozba be fogjuk tenni, de lehet, hogy erről már beszélgettünk. Na mindegy, de hogy én ezt látom, ezt érzem, hogy annyira a feladataink, a tennivalóink rabjaivá tudunk válni, és csak ezen keresztül nézni az életet, és az élet sokkal több ennél. De én tudom, hogy állandóan ebbe a hibába esek. És akkor már be is hozhatnám egy kicsit így a családnak a képét, illetve nem akarom, hogy elfilozófálni, de kérdezted, hogy tudjuk-e uralni az időt. Talán Kurt Vonnegut mondta egyszer ezt, hogy hát nincs olyan, hogy múlt, csak a jelen van, és ebből kicsit arra következtetni, hát, hogy akkor a múlt sincs, meg jelen sincs, vagy jövő sincs, csak a jelen van igazából, és ez a fejünkbe létezik, akkor az szintén csak a fejünkbe létezik, hogy mi uralhatjuk az időt, vagy uralhatunk-e bármit is. És megint a GTD módszerre visszakanyarodva, ott olvastam, illetve hallottam ezt a szörfözés kifejezést, tehát, hogy nem tudom a tengert irányítani, nem tudom befolyásolni az eseményeket, nem tudom uralni az időt, nem tudok úgy beleszólni a világ folyásába, de rajta múlik, hogy így éppen próbálom csak a fejemet így fenntartani a víz felett, és nem megfulladni, vagy pedig a hullámokat meglovagolom egy szőrdeszkán, és így vagyok jelen.
Hogyan tudtok pihenni? Mit jelent számotokra a pihenés?
Az arcukra van írva, sem, vagy nem?
De tényleg, tehát ezt azért kérdezem, én magamon azt veszem észre, hogy nekem sokszor nehéz a pihenés. Tehát, hogyha ott van egy, ez nekem tipikus példa, általában én, mit tudom én, 5:30-6 felekelek hétközben, és mindig így marhára várom a szombatot, és akkor mit én pénteken úgy tényleg tovább is fent maradok, mert minden, hogy na, akkor majd tök jót alszom. Korábban kelek, gyerekek. Tehát, hogy hajnali 5-kor így kipattan a szem. És hogy ott a hétvége, meg minden, és hogy azt érzem, hogy nem, tehát, hogy nem tudtam úgy, vagy nincs meg az az élményem, amit egy pihenéstől azt gondolom, hogy ezt kellene várni.
Hát ez azért izgalmas, bocs Peti, hogy te akarsz válaszolni. Azért izgalmas.
Alszik egy picit.
Azért pihen egy picit a Peti.
Én azért izgalmas a podcast, mert nekem a pihenés, bocsánat.
Mert igen, tehát hogy többféle pihenés van. Tehát a pihenés, maradva az alvásnál, fizikai pihenés. Én úgy vágyódnék most a pihenés, ami engem pihentetne, nem is az alvás, hanem az, hogy mondjuk ne kelljen korán kelni. A reggeli készülődés az ne egy gyors, sietős menet legyen, hanem egy lassú, ráérős reggel. Akkor még engem rettentően pihentetne, ha legalább egy, de inkább két napig nem kellene beszélnem, nem kellene emberekkel találkoznom. Hogy nagyon tetszik, hogy Pál Feri nagyon szigorúan tartja a szabad napját, és ezt úgy nevezi, hogy embermentes nap. Hogy ő így arra törekszik, hogy amikor szabadnapja van, hogy ne találkozzon, ne kommunikáljon emberekkel, mert egyébként nem mindig emberekkel van. akkor nekem az is pihenés, hogyha föl tudok ülni a motorra, és akkor elmegyek egyet motorozni. Az egy ilyen flow élmény, és nagyon kikapcsol, meg nagyon arra kell figyelni, amit csinálsz. Tehát nem, mint az autóvezetés, az ember közben piszkálja a rádiót, meg telefonál, meg nem tudom. Elmereng az élet nagy dolgain. Illetve egy kicsit, még a Petit vártuk szóba itt az arándoklat, nekem az is nagyon pihentető, de az meg már inkább spirituálisan pihentető, felfrissítő, megújító, hogy el tudok vonulni több napos csendes imára, el tudok menni egy zarándoklatra, ahol nagyon az Isten és a vele való kapcsolat van a fókuszban. Tehát nekem ilyen többféle pihenés van. De az is rettentően pihentet, kreatív pihenés, hogyha van időm arra, egy kicsit barkácsoljak. És akkor az is tök jó, hogy az ember csak egy fúr falag, vagy neki áll valami kis apró, nem tudom, tárgyat polírozgatni, fényesítgetni, megjavítani valamit. Nagyon kétkedve nézel, Gergőlem, de ott van lenne kis csiszológép a garázsba, és azzal szoktunk. Sőt, még homokfúvóm is van, meg azt is csináltam. Peti?
Egyetértek, hogy többféle pihenés van, talán azért, mert ahogyan nekünk is többféle igényszintünk van. Tehát a testnek is szüksége van a pihenésre, léleknek is szüksége van a pihenésre, szellemnek is. Tehát, hogy így teljes embernek. Én tudom, hogy nekem pihenés az, ami teljesen más, mint ami mondjuk a munkám. Tehát, hogy tudom, hogy valaki tud azzal pihenni, hogy ahogy dolgozik, én ebben ismerek. Tehát, hogy pihenteti azt, hogy a munkában marad, csak valami más csinál. Én nekem kell az ellenpont, ami más, és most nem azt jelenti, hogy akkor sátánista szeánszokat tartok, hiszen lelkész vagyok, tehát nem erre gondolok, hanem a Pál Ferihez kötődve, mint jó introvertált ember, aki jelentősen sok szociális helyzetben van kényszerítve, ami egyébként nem rossz, mert ez a munkám, meg ez hozzátartozik az élethez, nekem az egyedül lét kifejezetten pihentető tud lenni. De pihenés, az jelen pillanatban a pihenés nekem konkrétan az, hogy nagyon szeretem az amerikai sportokat, és utóbbi időben a baseball lett a pihenésem, hogy van egy 3 órás baseball meccs, ez egy meditáció. És persze nem tudok megnézni egybe egy 3 órás meccset, mert nincs ennyi időm most, hanem így ilyen 4 óra 20 percekre lebontva bekapcsolom a tévét, vagy le van töltve, és nézem. És annyira lassul, és sokáig gondolkodtam, én nagyon szeretem az amerikai focit, de hogy már szinte már hiányzott, hogy mikor lesz már baseball, hogy annyira lassú, annyira váratlan dolgok hirtelen mindent felborítanak, de olyan nagyon jó a ritmus, és hogy miért tetszik annyira, mert túlságosan fölpörgött az életem. És most már régóta olyan szinten pörög az életem, ami az én személyiségemnek nem jó. Én alapvetően lassú ember vagyok. És szinte minden belekényszerít abba, hogy ne tudjam követni azt, amit rám kényszerít minden. És ilyenkor ilyen kis szigetek vannak, hogy legyen valami nagyon lassú, valami nagyon más. És talán nekem a pihenés azt jelentene, hogy nem is pihenés, ne, lépjünk ebből a pihenés dologból, az időt megfogni talán, én most már egy ideje nem tudom, tehát hogy tényleg kulminálódik körülöttem ez a probléma, és talán jó lenne, hogyha nem tudom hogyan, de a saját személyiségemhez, a saját belső ritmusomhoz azért közelebb állna az, ami körülöttem van. Akkor mondhatom azt, hogy én most pihenni fogok, mondjuk holnap 2-től 4-ig, de úgyse fogok, mert ott van bennem, hogy még ezt se csináltam meg rám telefonálnak, meg ez, meg azt. Tehát, hogy gyakorlatilag, mivel minden pörög, minden zakatol, és minden ott van körülöttem, nem megy. Szóval nem tudom, nekem ez egy nagy kérdés, tehát hogy gyakorlatilag most egy olyan témát választottunk, amiben alapvetően küzdök, tehát okosakat biztos, hogy nem fogok tudni mondani, majd nem okosakat később, de kíváncsi is vagyok, hogy ti mit mondtok.
Bocs, Gergő, miért teljesen a kérdése közben megtaláltam a amiről itt makogtam, ez a Byung-Chul Han, a Kihígés Társadalma című könyv. Ha nem olvastátok, akkor ajánlom. Nagyon szépen leír igazából, hogy ez, amiért nem tudunk pihenni, meg mi a gond.
Két könyvet tudunk betenni a show notes-ba.
Ez muszáj, ez nagyon jó.
Érdekes, amit mondtatok, és csak reflektálva a szerzőre, meg egy csomó mindent, amit én magam is észrevettem, talán először arra, Peti, amit te mondtál a baseball kapcsán. És ő leírja azt a jelenséget, valakitől idézi, amit én is így szó szerint átélek, hogy régen én nagy olvasó voltam, tehát diákkoromba, gyerekkoromba, kamaszkoromba könyveket, rengeteg könyvet olvastam, csomó mindent újra olvastam sokszor is, és azt vettem észre, hogy felnőtt koromban már ez annyira nem jellemző, és tudatosan törekszem arra, hogy olvassam. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ritkán van meg az, hogy elkezdek úgy olvasni, és mondjuk egy 5 perc múlva, 10 perc múlva ne néznék rá a telefonomra, hogy ne szakadnék ki ebből. Mert hogy van egy olyan, azt mondja a szerző, hogy azért, mert nem tudunk lelassulni. Az figyelmet igényel, hogy olvassunk, hogy belefeledkezzünk, hogy ott legyünk. És hogy egyszerűen van egy ilyen kényszer, ami nyilván egyfelől a kor eszközei, az okostelefonok, a közösségi hálók sugallnak, vagy kísértés, hogy az emberben van egy olyan vágy, hogy történjen valami. Mindig történnie kell valaminek. És hogy már nem tudunk kikapcsolni, mert mindig be akarunk kapcsolódni valahova. És hogy olvasom a könyvet, de nem tudom teljes figyelemmel olvasni, mert az tényleg egyfelől kényelmetlen, ez is nagyon érdekes, hogy ezek kényelmetlen dolgok sokszor. Hogy akkor csomó minden mást kizárok az életemből, és csak egy valamire figyelek. És nekem ez a jelenség nagyon ismerős, és nem tudom, hogy nincs-e úgy veletek, vagy nektek is, és behozom azt is, mert hogy ő azt mondja a pihenésre, és igazából nem is jó keze, jó Peti, köszi, hogy mondtad, hogy hagyjuk el ezt, hogy pihenés, meg munka. Hanem ő azt mondja, hogy az a jó, amikor egyfajta ilyen mély időt, vagy a flót, ezt megéli az ember. Tehát az az, amikor belefeledkezel valamibe, amikor nem is érzed az időt, hogy telik, hogy múlik az idő, hanem valami tevékenységet úgy csinálsz, hogy abban így nagyon ott tudsz lenni. És hogy érdekes, hogyha a munkával kapcsolatban nagyon érdekes az, hogyha én egy ige hirdetésre készülök, és ott van az ige, és elkezd forogni a gondolatokban. És ahogy megyek, sétálok, ez sem kassák, közben formálódik, kész mondatok vannak, kész gondolatok vannak, ott van a fejemben. És amikor leülök, hogy ezt formába öntsem, akkor ugyanez, hogy 2 percenként a telefonhoz nyúlok. Szóval, hogy nagyon tudatosan kell arra készülni, hogy azt meg tudjam ragadni. Nem tudom, hogy nektek ismerős-e ez az érzés, hogy amikor valami ott van, de amikor rá vagyok kényszerítve arra, hogy ezt formába öntsem, megfoghatóvá tegyem, hadd mondjam így, hasznossá tegyem, akkor ott nagyon nehéz ez a koncentráció. Hogy akkor valahogy az embernek, hadd mondjam, hogy szinte elmegy a kedve tőle.
Értem, miről beszélsz, és értem is már meg hasonlót. A problémám az, hogy én pont a fordítottját élem meg mostanában. Tehát én nem nyúlok a telefon felé, hanem a telefon nyúl felém. És persze tök jó most olyan szintű ilyen szűrőket raktam a telefonba, hogy alvás, munka, prédikáció külön, hogy mi jön be és hogyan. De nem megy. Tehát, hogy mert megtalál az élet. És az az izgalmas, hogy nagyon sokszor megéltem az elmúlt időben azt, hogy pont a legfontosabb dolgokra nincs idő. És itt viszont csatlakozok hozzád. Tehát, ha csak a munkát nézem, ilyen hirtelen jött, vagy adminisztratív, vagy el kell menni egy közüzemi ízét megcsinálni, vagy... Tehát értitek, ilyen kívülről jött határidő, vagy bejött probléma, vagy egyebek miatt, teszi el az ember azt, ami egyébként több időt kéne szánnom. Konkrét példa, amíg egy prédikációra készülés. Nem tudod másból elvenni, jelen pillanatban így élem meg. És És akárhogy próbálok kiszakítani, néha sikerül, néha nem, ilyen szigeteket, amikor koncentrálni akarok. Szóval nagyon érdekes, hogy értem, miről beszélni, mert pont a fordítottját élem meg a saját életemben, hogy nem tudok. Azért nem tudok koncentrálni, mert nincs rá terepem. És de jó lenne, ha lenne. Van itt egy ilyen függő, nem ágy, hanem ahhoz hasonló fotelünk még a esküvőn után vettük, egy barátunknál láttuk, és itt ki tudtuk tenni, van egy ilyen kis kiülő, buszmegállónak hívjuk, egy kis hátsó kertbe, és múlt héten sikerült egy úgy készülni a mége hirdetésre, hogy nem a 28 könyvet raktam ki, hanem csak ott lebegte, vagy hát így lifektem negyed órát, vártam a családomat, akik késtek. És akkor most így zárom le, hogy az utóbbi idők egy legszebb negyed órája volt, ami egy késés miatt. Hogy nem volt semmi, mert ugye arra készültem, hogy jönnek, majd de jó, lesz valami közös programunk, és nem jöttek, és megint csak csatlakozok, hogy ilyenkor mit csinál a mai ember, ha késni kell, mobil elő, stb. Ilyen persze, tehát, és nem, ott ültem, és kiderült, hogy milyen madarak jönnek. És még egy zárás, bocsánat, ilyenkor viszont nagyon jó gondolatok jönnek elő, és akkor jöttem rá például konkrétan ennél a helyzetnél, hogy ez de hiányzik. Tehát, hogy igen, na, még erre vissza fogok térni később, de most ha beszéljen valaki más is.
Az olvasás kapcsán tudok csatlakozni, ehhez a nem tudok oda koncentrálni, mert annyira szétszott, illetve bejön annyi minden. Ezt én is észrevettem, hogy régebben jobban tudtam koncentrálni. Tényleg valóban az okos eszközök is a bajai, de hogyha azok nincsenek, és ott így annyi minden egyéb dolog el tudja vinni a figyelmet, és nekem így ilyen egy légkört kell megteremtenem az olvasáshoz. Tehát én akkor tudom jó magamról, akkor tudok jól odafigyelni, hogy olvasok, hogyha például zenét hallgatok, olyan zene szól a háttérben, ez segít. A koncentráció az nagyon érdekes. A másik, hogy én egyetemista koromban is akkor tudtam a legjobbakat olvasni, meg tanulni, amikor beültem egy kávézóba. Tehát ez nagyon érdekes volt. Tehát nem az, hogy a könyvtár volt, hogy a könyvtárban is tanultam sokat, de nem a könyvtár, hanem a kávézó. Egy olyan milliót teremt számomra az, hogy ott a környezet, az olvasás valahogy úgy jobban a fókuszban van, de ott van az a kellék, hogy egy kávé, egy pohár víz, kizárom a külvilágot, de mégis vannak ott egy-ketten mások a kávézó. Érdekes, Pesten, amikor jártam egy ilyen kedvenc kávézóba, a Prágába, mert nem tudom, azóta megszűnte, vagy megvan-e még. Volt, hogy tök egyedül voltam, olyan idősávot fogtam ki, és akkor nagyon jó volt, és tök jó tudtam tényleg tanulni, sem minden. De nekem ez nagyon kell, mert pont, hogy annyira elvisz minden, és hogy rájövök egy csomószor, hogy én sem tudok leállni, tudatosan kell félretenni a telefont, és a Kiégés Társadalma a című könyvben is ír erről a szerző, hogy az okos eszközökkel azt gondoljuk, hogy megkönnyítjük a dolgunkat, de valójában megnehezítjük a saját dolgunkat, mert megszűnt a munkaidő, hanem mindig ott van, mindig elérhető vagy, mindig jön az üzenet, mindig reagálsz, nem azt mondod, hogy jó, majd amikor lesz időm, vagy egy óra múlva, vagy hívnak, fölveszed, nem kinyomod feltétlen, stb. Stb. De hogy ez nekem is nehéz, én is küzdök ezzel. Másrészt meg úgy az időjárny, hogy így annyira telepakolom azt az időt, amit munkát töltök, hogy vagy az olvasás mindig háttérbe szorul. Meg én kétféle olvasást különítek el, az egyik, az a olvasni egy teológiai könyvet, olvasni gyülekezetépítéssel kapcsolatban bármit, ami egy ilyen értő figyelem kell, az állandó önreflexióban vagyok, agyalok rajta, hogy fú, az én élethelyzetemre, szolgálatomra, ez megfelel, nem megfelel, hogy mit tudok ebből használni, stb. Tehát ez egy sokkal komolyabb belső munka, mint amikor a magam szórakoztatására olvasok valamit. De minden este úgy alszok el, hogy olvasok, és most újraolvasom a Vajákot, az összeset, és hogy az ott nincs, ami elvonja a figyelmemet. De azért, mert az meg egy történet, amiben itt tök jobb bele lehet kapcsolatban, nem tudom, engem behúz. Tehát, hogy engem minden a fantasy, minden a science fiction behúz. És ez meg azért, mert ez tényleg így totál kikapcsol. De ott nem nézem az órát.
Valahogy ez az a belefeledkezés, vagy az a mi
idő. Igen. Csak az a baj, hogy a Vajákban kevés szó van a gyülekezetépítésről.
Mindjárt erről is beszélünk, de nagyon érdekes még, Ergő, te mondtad korábban, hogy ugye, hogy hogy az idő ural bennünket, vagy mi uraljuk az időt, és hogy ez a szerző azt mondja ebbe a könyvbe, és valahol ez van, hogy hát egész egyszerűen el kell fogadnunk azt, hogy mi nem tudjuk uralni az időt. És hogy mindig lesznek olyan dolgaink, amiket nem fogunk tudni elintézni. Mert mindig választunk, hogy mit intézünk el, és azzal kizárunk, hogy mást, vagy ezzel egyértelművé tesszük, hogy mást nem fogunk tudni elintézni, hogy mást nem intézünk. És nagyon érdekes, hogy ő ezt mondja, hogy egyfajta ezt fogadjuk el, hogy mindig lesznek olyan dolgok az életünkben, és nagyban is, tehát hogyha van egy elköteleződésünk, azzal egy csomó más lehetőséget kizártunk. Nincs az, hogy mindig minden a miénk lehet, mindig mindennel élhetünk, mindig mindent élvezhetünk, hanem ha elköteleződünk, akkor azt választjuk, de abban viszont megtalálhatunk egy teljességet, pont ezt a mi időt. És nagyon érdekes dolgokat mond sokszor, de amikor a vége felé érünk, és levonja a végkövetkeztetés, szóval nekem nagyon szimpatikus ez, ajánlom azt, hogy olvassátok el ezt a könyvet, de ő végre is azt mondja, és itt van, ahol én nagyon vitatkozom benne, amikor azt mondja, hogy igazándiból adjuk fel a reménységet. Felejtsük el a reménységet. És ő nem csak az ilyen idővel kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban azt mondja, hogy fogadjuk el, hogy véges az életünk, és ne reménykedjünk abban, hogy itt majd mindent meg tudunk valósítani, hogy minden szép lesz, hogy minden jó lesz, hanem egész egyszerűen engedjük ezt el. Azt mondta, hogy a remény az megöli az embert. Van valahol talán egy ilyen mondata is. És itt vagyok az, ahogy keresztény emberként, lelkészként, ezzel a, nem az, hogy nem tudok mit kezdeni, tudok mit kezdeni, ezt el tudom utasítani. Mert a mi hitünk szerint, vagy az én hitem szerint, persze a földi idő véges, de azért van egy örökké valóság. És miközben mi mindezekről a dolgokról beszélünk, és az elején talán ezt kezdtem el mondani, hogy én nem nagyon szeretek azt, hogy az életet ilyen fragmentumokra felosztani, hanem én az egész életet látom, ami ott Isten színe előtt van, és nekem az egy nagyon fontos történet, hogy van egy reménységünk, és ez a reménység, ez nem csak egyfajta ilyen belső lelki kondicionálás, hanem azt gondolom, hadd mondjam, hogy ez egy külső dolog, hogy igen, van egy külső erő, van egy külső hatalom, akit úgy hívunk, hogy Isten, és hogy felé tartunk. És hogy persze a földi létünk véges, és ezt tudjuk, és ezt csomó mindenben meghatároz, de hogy a reménység az, hogy valahol, nagyon egyszerűen mondom, és nem tudom, de hogy azt képzelem, hogy mindaz, amire vágyom, mindaz a jó, amit itt elképzelek, az sokkal inkább és sokkal teljesebben ott meg fog valósulni.
Hogy visszakérdezek csak, hogy a reménységet milyen kontextusban használja ő. Mert van egy gyanúm, hogy nem teológiai megközelítésben használja, mint hogy mi használja.
Nagyon lehet, hogy fordítás, de nem, figyelj. Nem, de ezek az idézetek ott vannak. Tehát azt mondja, hogy ez a könyv tulajdonképpen amellett érvel, hogy add fel a reményt. Elfogadni a korlátaidat annyit tesz, mint feladni a reményt, hogy majd a megfelelő módszerekkel, még egy kis önfegyelemmel képes leszel megfelelni a többi ember által megfogalmazott követeléseknek, képes leszel elérni minden célodat, és minden szerepben kitűnően teljesíteni, stb. Azt jelenti, hogy feladod a reményt, hogy valaha is úgy érezheted, hogy te irányítasz mindent, vagy hogy biztos lehetsz benne, hogy a jövőben nem vár rád több fájdalmas tapasztalat. És azt is jelenti, hogy amennyire lehetséges, fel kell adnod a legfőbb reményt, amely ott lebeg minden más remény felett, a reményt, hogy nem csak ennyi az egész, hogy ez mégiscsak valami jelmezes főpróba csupán, és egy szép napon majd tényleg úgy érezheted, hogy megvan benned minden, ami az élethez kell. Szerintem ez azért masszívan.
Nem tudom, de ezzel tudom mondani, hogy ezt így, ez egy egyetértek, mert nekem ebben nincs benne az a fajta reménység, amiről mi beszélünk, tehát a keresztény reménység, az örök élet reménysége. A másik meg, hogy mégis, hogyha így közelítjük meg, én egy nagy pozitívumot látok, és itt maradva megint a teológiai dimenzió, az örök élet reménysége nem az, hogy az a reménység, hogy egyszer majd tökéletes leszek, és minden embernek megfelelem, és akarok megfelelni, sőt, pont erről beszél a Biblia, hogy mindenki bűnös, és hiányos, és csonka-bonka, meg hogy nem is kell megfelelni másoknak, az már rég áros, hegyeljük az életünket. megint csak Pál Feri jut eszembe, nagyon szépen a megbocsátásról van egy nagyon jó sorozata, és abba beszél arról, így hozza be ezt a dimenziót, hogy csak erre az életre fókuszálok, akkor nagyon nehéz, vagy nem tudok megbocsátani. De hogyha az örök életre tekintek, akkor könnyebbé válik a megbocsátás, mert akkor már nem egy verseny van, mint ami most van, itt és most kikaparni a gesztenyét, és előre haladni, és ezért, mert hogy nincsen más, csak ez van, és a legjobban élni, mert ebben olyan nem fér bele a megbocsátás, ha megbántanak. Viszont, hogyha nekünk a földi életünkön túlmutató spirituális céljaink vannak, a tényleg azt mondjuk, hogy üdvözülünk, és örök életünk van, az örök élet szempontjából pedig nem ez a fontos, hogy most itt mi van, hanem az, hogy megbocsássak a másiknak. De mondom, ezt így hozta be Pál Feri, de én azt gondolom, hogy ezt ki lehet tágítani ilyen értelemben is, hogy és itt igaz a szembeállítás, és azt mondjuk, hogy nem, mi ezt így nem tudjuk elfogadni, hogy ne remény, ne, nem is reménykedjünk, hogy feladjuk a reményt. Másrészt meg akkor ezekem egy újabb kérdést hoz, hogy akkor az most csak a remény a részünkről, vagy tényleg egy hit és egy bizonyosság, hogy több az élet ennél a 70-80 küzdelmes esztendőnél.
Bocsánat, csak ide még ez a reményhez, hogy nekem, amit felolvastál, abban két különböző reménységfogalom jelent meg. Az elején az, ami gyakorlatilag ezekben a technikákban, meg tanfolyamok, meg kurzusok, meg módszerek, hogy vagy találom azt a Szent Grál módszert, amivel a munkámban azért hatékony leszek, és mindent ki tudok szórni, hogy ezt add fel. Szerintem ez egy teljesen korrekt dolog, hogy ideig eljut, hogy igen. A másik oldal, amikor végén ott elkezdi abszolutizálni, na, itt szólalt meg bennem a nem is a teológus, inkább a keresztény emberek, és főleg azért, mert nekünk azért más a reménységfogalmunk. Tehát, hogy a világ általában most úgy használja ezt a fogalmat, hogy a remény az, hogy egyszer talán lesz valami. De ott, hogy talán. Elérem, megcsinálom, megvalósul. Holott a bibliai remény meg arról szól, hogy megvan, csak nincs a kezemben. Tehát a reménység az egy valós dolog, amiről tudom, hogy megvan, csak még nincs nálam. Tehát nem bizonytalan, hanem biztos. Ugye? És viszont amikor nem keresztény kontextusban beszélnek a reményről, akkor nem erről beszélnek. Tehát ettől nekem ez meg is van magyarázva ilyen szempontból, viszont van abszolút remény nekem, keresztény emberként, és hogyha nem lenne, akkor úgy összedőlne minden.
Hogy... Igen, szóval én azért azt gondolom, hogy ez van, tehát egy, és hát tudjátok jól, ugye ebbe a könyvet is áthatja ez a mindfulness, az én szívemhez ez nagyon közel áll. De nem tud úgy közel állni, hogy csak önmagamban. Tehát nekem ez a faktor, amit itt behoz a reménység, az Isten, az nagyon fontos. Tehát én tudom azt, hogy hadd mondjam egy egyszerű példa. Tehát nekem minden nyaralásom az valahogy az van, és lehet, hogy ezért is magasabb pulzusom alatt, mondjuk, elindulunk valahova, nem robban-e le az úton a kocsi, nem kapunk mondjuk defektet. Aztán ott a szállás mondjuk jó lesz-e, nem leszünk-e betegek közben, megvan-e a kocsi kulcs, ha visszaérkezünk haza. Tehát tulajdonképpen a nyaralás kezdetén már azt várom, hogy mikor érünk haza, mert akkor már minden rendben volt. És ez egy nagyon hülye történet, és az életnek hány részében van így, hogy mindig a jövőt próbálom így előrevetíteni, és a jövőt próbálom befolyásolni. És ezek ilyen szorongató érzések. És erre mondják azt, hogy el kell engedni, és én ezt nem, úgy nem szeretem, hogy azt gondolom, és az én életemben ez van, amikor ezt át tudom adni az Istennek. Tehát amikor hiszem, hogy van valaki, akinek a kezében, hogy ilyen antropomorfon használjam, ezek jó helyen vannak. Amikor tudom, hogy azért nem kell szoronganom, mert az Isten majd elintézi, valóban csomó, ha egyet választottam, akkor tudom, hogy ez az egy lesz, és csomó minden nem lesz meg az életemben, de akkor ez az egy teljes lesz, és ez az Istentől lesz teljes, hogy ezt ő hozta el az életembe, tehát abban a teljességben, és abban az örökké valóságban beleillik, amit ő elgondolt felém, ami felé tart az életem. Szóval nekem ez egy nagyon fontos szempont, hogy hogy minden kudarcot, akár minden szorongást úgy megélni, hogy azért ez valahol valamikor feloldódik, és ez nem rajtam múlik, mert én nem tudom feloldani magamban.
Most azon gondolkodok, bocsánat, én teljesen más irányba indulnék, úgyhogy Szaki, hogyha még ehhez van, akkor mondjál csak, nekem menne egy fontos dolog, amit meg szeretnék feltétlenül megbeszélni.
Két dolog jutott eszembe ehhez, és az isteni dimenzió behozva ebbe a sok feladat, sok dologba. Az egyik, azt hiszem Luthernek tulajdonítják ezt a történetet, hogy ő is egy este egy rágódott egy csomó mindenen, és akkor nem bírt aludni, csak kinézett az ablakon, és ott van egy almafa, és itt van ez az almafa, és aztán rájött erre, hogy hát végül is így az Istenre bízza az almafát, aztán ő meg elmegy aludni. És hogy én ezt éltem meg ilyen ima tapasztalatként, amikor így nagyon-nagyon sok dolgom volt, nagyon nyomasztott egy csomó minden, hogy ez is, az is, amaz is, és hogy mennyi minden bizonytalanság van, és hogy fog megoldódni, és hogy tudok én mindent kézbe tartani, itt jön ez, hogy leszámolni ezzel az illúzió, vagy elengedni ezt a reményt, hogy mindent kézben tartatok, irányítatok, és akkor ez a nagyon érdekes ilyen kis isteni sugalmazás jött, hogy de tudod, hogy én mindenhol ott vagyok, és hogy nem nekem kell megoldani, az Isten minden ott van, és mindent el fog rendezni. Ugye ne parázzak ezen, én csak tegyem a dolgomat. És ezt pedig nagyon fel tud szabadítani ez alól a nyomasztó érzés alól.
Bocsánat, lehet, hogy visszarántom a földre a beszélgetést még egy kicsit, de én egy kicsit visszatérnék oda, hogy...
Olyan emelkedettek voltunk.
Nem, ez fontos. Nem, ez fontos volt, amit most mondtál meg. Egyébként az a Luther irányba én is elindultam volna, csak én úgy ismerem a sztorit, hogy konkrétan kiakadt, és az egyház ügyei meg minden. Tessék, uram, a te egyházad.
Igen,
csinálókat,
igen.
Tehát, hogy,
ez így volt. Én ilyen polkorrekt módon mondtam el.
Nem baj, én nem. Szóval nem, nekem van egy másik problémám ezzel, és ezek a módszerek, meg minden más. Tehát, hogy tök jó könyveket írnak, nagyon sok minden működik is, és zseniális, és nagyon jó. Viszont semmi se abszolút, és ha csak az ember életére nézünk, tehát egy, ugye 2,5 éves a fiam, tehát nemrég még nagyon kisgyerekes szülő voltam, de még mindig annak számítok, és ha nekem, amikor 9-10 hónapos volt a gyerekem, valaki odaállít, hogy figyelj, itt ez a módszer, hogy oszd be, hogy ezt akkor ekkor csináld meg, ezt ekkor, ezt akkor úgy vágom ki a könyvvel együtt és a módszerrel együtt az ablakon, mint az állat, mert én akármit csinálhatok, nem fogom beosztani az időmet, és aludni se fogok, és például, tehát ezt mindenki kisgyerekes tudja. Tehát, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem megy. Tehát semmi. Tehát hozhatják nekem a világ legjobb módszerét, se fogom tudni be, mert éppen egy visító, vagy hasfájós, vagy valamilyen gyerek osztja be, vagy más élethelyzetek is lehetnek, amikor egy idős szülő, nagy szülő van rád bízva egyebek. Tehát egyszerűen nem a te kezedben van. És azt mondom, hogy és csak hogy itt is teológiai kontextus lehet az áldozat hozatal, akkor nem a kezemben van a dolog, akkor ezt is ki kell engednem, és nem én osztom be, hanem föladom azt a lehetőséget, hogy a kezemben tartsam a saját időmet, de azért, mert hogy valami történjen. És csak ide akarok lábejegyzetelni még egy dolgot. Gergő, itt nagyon sokszor előtt szoktak jönni ezek a közhelyek, meg mit utálunk mondatok, ugye múltkor is volt erről szó. Nekem eszembe jutott az egyik leggyűlöltebb mondat a mai témánál. Biztos ti is hallottátok ezerszer, én nálam most már nagyon-nagyon mindig piros lámpa és veszélyes, főleg mióta kisgyerekes szülő vagyok. Mindenkinek arra van ideje, amire akar, és amire maga... Vagy hogy is van tovább? Tehát, hogy amire szeretne, vagy amit meg kialakít magának. Na ez az, ami nem. Ez nem igaz. Lehet, hogy gyerekkorban igen, lehet, hogy amikor... De nem. Nem igaz. Nem igaz, és ha még egyszer valaki nekem ezt mondja, azon nagyon el fog beszélgetni.
De azt mondom erre, Peti, hogy részben igaz. Mert a nem kötött idődet, tehát amit teszem azt, aki 8-4-ig be kell menjen dolgozni, az ott dolgozik, ott az hiába akar elmenni, futni, vagy nem tudom, teniszezni a barátaival, vagy a családjával lenni, de a szabad idődet azt úgy osztod be. Elvileg, nem?
De tudod, hogy nem erre szokták ezt a mondatot mondani. Ez így igaz, amit mondasz, de ez nem így szokott jönni, hanem arra van ideje, amire akar az ember, és automatikusan erre. Nem.
Aha.
Nem. Nem. Így értem, ez igazad van.
A kontextus, mert...
Persze. Ha így mondják, nekem nem húzom fel, amelyen jó beszélgetés lesz belőle, és igazad van, de ez nem így.
Igen, tehát ezt lehet rosszul is használni, igen.
Érdekes, csak így már lekerekítve a dolgokat, még annyi egyébként Peti vissza, hogy nagyon érdekes, hogy például Burkman is ugye írja az áldozathoz, amit te mondasz, a kényelmetlenséget. És ez nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy hát igen, egy üdvözlő lapot megveszel, és kézzel megírod, meg minden, a boton az áldozat, a kényelmetlenség. Én régen mindig ezért küldtem inkább SMS üzenetet, mint Messenger-t, mert akkor látja, hogy legalább egy pár forintot áldoztam arra, hogy megköszöntsem a másikat, de most már én is Messenger-t küldök. Na mindegy. Szóval, hogy ezek érdekes dolgok. Lekerekítve talán a dolgokat, mind a ketten említettétek az elcsendesedést, vagy tehát itt a könyvben úgy fogom, hogy a semmit tevést. Amikor az ember csak úgy van, amikor nem történik semmi. Peti, te ugye ezt a függőágyas vagy foteles történetet mondtad, Gergő, te meg azt, hogy ez az imádságban van, és hogy azt gondolom, hogy egyfelől csendességben. Magyar nerénk, tehát én mondjam, nyugodtan vagy egész.
Nekem ez nem ugyanaz. Tehát a semmit tevés és az, hogy magammal vagyok, sem vagy, hogy az Istennel vagyok, imádságban, az
nem, tehát,
az.
Hogy igen, tehát itt a fogalmat úgy akartam kiegészíteni, hogy igen, tehát inkább úgy semmit, hogy amikor nem történik úgy semmi, ami elvonja a figyelmet, hanem amikor teret tudok adni annak, hogy az Istennel kapcsolatban legyek, amikor az nem is feltétlenül azt jelenti, ugye, hogy valaki mondta, az a Henry Newman írja, hogy sokszor azt vette észre magában, hogy amikor még imádkozik, akkor is elkezd egy ilyen előadást tartani az Istennek, meg magyarázni, meg minden. Tehát, hogy amikor egy kicsit magamban tudok lenni, engedni, hogy az Isten megérkezzen hozzám, amikor engedni, hogy azok a gondolatok, azok a gondolatoknak tere legyen, amik előjönnek, ezeket megforgatni, átadni az Istennek, tehát, hogy így erre gondolok. És hogy valahogy ez is a pihenésnek, azt gondolom, a része, vagy az időnknek, hogy az időben hogy bánunk, hogy tudunk bánni. Úgyhogy most itt június elején, amikor bízunk abban, hogy mindannyiunknak és mindenkinek, aki hallgatja, lesz ideje arra, hogy pihenjen, hogy az idejével egy kicsit úgy bánjon elfogadva azt, hogy sok tekintetben nem tud úgy bánni, ahogy szeretne, de mégis inkább azt mondja, hogy adasson olyan idő neki, vagy legyen olyan ideje, amikor tényleg úgy tud lenni, hogy pihenni tud, feltölteni, ezt a mély időt meg tudja élni. Úgyhogy, srácok, most egy könyvélményet, mert hoztam. Nyáron igyekszem elolvasni a Nádast, és akkor a rémálmokról fogok beszélgetni majd szeptemberben. Jó? De addig is akkor jó nyarat, szép nyarat, jó pihenést, jó munkát. Hajrá! Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!